Kezdődik az Aréna, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Prüle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének vezetőjét, volt berlini nagykövetet. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm,
köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Európa politikáról, unióról, az unión belül is részletesebben Németországról lesz szó a következőkben, de remélem, hogy jut időnk arra is, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belül működő és viszonylag újonnan létrehívott intézetről, a Stratégiai Tanulmányok Intézetéről is szót váltsunk, illetve a Habsburg Otto alapítványról, amelynek szintén ön a vezetője. De azért kezdjük is uniós ügyekkel, hiszen talán mondhatjuk azt, hogy véhetően nem lesz könnyű a 2020-as esztendő az uniós szintéren. Igazából most kezd dolgozni az új Európai Bizottság, illetve az új összetételű parlament és tanács. Meg kellene állapodni a következő uniós költségvetésről, ugye itt már azért szorít a határidő, hiszen a 2021-27 közötti költségvetésről van szó, és mindeközben január végén Nagy-Britannia távozik az unióból, tehát munkás év lesz 2020, különösen talán az első fél év. Mégis mi lehet a legnehezebb, hogyan látja?
Én azt hiszem, hogy a költségvetésről szóló viták azok valóban egyfajta ilyen fókuszpontot jelentenek, és a körül rajzolódnak ki majd a konfliktusok, ahhoz kapcsolódik minden, és hát persze távol álljon tőlem, hogy az Európai Uniót és egyáltalán az uniós tagságunkat, vagy egyáltalán Európát csak is a pénzről szóló történetnek gondoljam, de ha már szóba került, ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen december 12-én vendégünk volt Gordán Radman, horvát külügyminiszter, és ugye a horvát uniós elnökséggel
most januártól,
kezdődik,
igen,
az év. És a beszélgetés egyik legfőbb kérdése volt az, hogy vajon ők képesek lesznek-e lezárni a költségvetéssel kapcsolatos vitát, különösen annak fényében, hogy az év második felében Németország tölti be az uniós elnökséget. Egy nagyon friss, nagyon új tagállam, egy viszonylag kis ország, és hát ez egy, és aztán egy ilyen óriási befolyással bíró ország követik egymást, ráadásul úgy, hogy, és ez a német médiában is egyre jobban látszik, hogy Ursula von der Leyen mint német bizottsági elnököt tekintik. Tehát azt gondolom, hogy a német befolyás így vagy úgy mindenképpen érvényesülni fog. Ennek megint csak számos vetülete van, például az, hogy a költségvetési tárgyalások során a német adófizetők felé milyen módon lehet azt az érvet képviselni, ami valamilyen módon a Nagy-Britannia távozása miatt kieső bevételeket pótolni szándékozna.
Tehát lehet, hogy a németeknek kell majd jobban a zsebükbe nyúlniuk, mert hát ugye Nagy-Britannia távozik, a más nagy országokra, hogyha gondolunk, akkor Franciaország és Olaszország, hát ott azért éppen a saját gazdaságuk konszolidációjával pontosan vannak elfoglalva.
Úgyhogy a nagyságrendi zsebbenyúlás, ha lehet ilyet mondani, akkor az Németországra vár, csak hát ugye ott is látjuk, hogy mennyire ingatag a belpolitikai helyzet, és ott már komoly pozíciók álltak föl avval kapcsolatban, hogy hol kell meghúzni az uniós befizetések határát, vagyis hogy hol van azon tagállamok felé megmutatkozó nagyvonalúság határa, mint amilyen Magyarország.
Azért érdekes majd, vagy érdekes lesz a keretköltségvetésről szóló vita, vagy egyáltalán, hogy milyen kompromisszum körvonalazódhat, hiszen emlékszünk ugye, hogy az előző finn elnökség egy elég drasztikus javaslatot tett a keretköltségvetés megkurtítására. Ha én jól emlékszem, akkor ott egy ilyen 50 milliárd eurós kiesést jelentett volna. De ez egyébként nem csak a visegrádi országok tiltakozásával találkozott, hanem azért az uniós vezetőket is megosztotta. Például az új bizottsági elnök Ursula von der Leyen is szembe ment ezzel a finn elképzeléssel.
Igen, hát mindenki próbál egyensúlyozni, és próbálja megtalálni a megfelelő pozíciókat. Látjuk, hogy a déli tagállamok sem mennek el szó nélkül egy ilyen kurtítás mellett. Izgalmas kérdés lesz még az, ugye a finneket említette, hogy vajon ez a jogállamisági jogállamiság probléma, az milyen módon merül föl a költségvetési vitában, mennyire sikerül ezeket a meglehetősen sikamlós vagy nehezen definiálható politikai szempontokat tompítani. Tehát biztos, hogy egy izgalmas időszaknak néz.
Szóba került már az imént, hogy Horvátország vette át az EU soros elnökségét, hát éppen a közelmúltban január 1-től, és aztán majd Németországnak adja tovább 2020 júliusában. Azért az érdekes, hogy a soros elnöki pozíciót betöltő országnak, ugye számos feladatuk lesz azért a horvátoknak, ahogy itt számba vettük az első fél évben, a soros elnökséget betöltő országnak mekkora a mozgástere vagy a döntési lehetősége. Ugye szakértők azért azt mondják, hogy a 10 évvel ezelőtti lisszaboni szerződés azért igencsak megváltoztatta a soros elnökség szerepét, súlyát, befolyását.
Ugye nagyon repül az idő, és Magyarország elnöksége 2011-ben az azért már 9 évvel ezelőtt volt. Mégis azért azt gondolom, hogy sokunk emlékében nagyon élénken él, hogy milyen időszak is volt ez. Emlékezzünk csak vissza, ugye nem szabad elfelejteni, hogy az egyik legjelentősebb lépése a magyar elnökségnek éppen a Horvátországgal való csatlakozási tárgyalások lezárása, sikeres lezárása volt. Tehát ha tetszik, Horvátország akkor ennek a magyar igyekezetnek köszönhette azt, hogy valóban sikerült akkor lezárni a tárgyalásokat, és azért ne menjünk el szó nélkül Martonyi János és Győri Enikő akkori ezzel kapcsolatos érdemei mellett. Én azt gondolom, hogy az, ami a lisszaboni szerződésben is szerepel, és pedig az, hogy ugye honest brokerként, tehát egyfajta ilyen közvetítőként kell az Európai Uniós ügyeket kezelni, az éppen az elnökséget betöltő tagállamnak. Ez azért egy nagy diplomáciai tudást, odafigyelést, tárgyalási stratégiát, taktikát, az egyes tagállamok való személyes kapcsolatok kiaknázását, vagy azok politikusaival való személyes kapcsolatok kiaknázását jelenti. Tehát én nem becsülném alá ezt az elnökségi szerepet, de kétségtelen, hogy azáltal, hogy különösen a költségvetés esetében teljes konszenzusra van szükség, azért itt nyilván az elnökség mellett a nagy tagállamok és egyáltalán a nagyobb erőcsoportok mind-mind megmozdulnak.
Azért az érdekes éppen az jutott eszembe, hogy most ugye a horvát kormány decemberben véglegesítette a programját, január közepén tárják ezt majd az Európai Parlament elé, de az uniós soros elnökségüknek a programja azt a mottót vagy azt a címet viseli, hogy erős Európa egy kihívásokkal teli világban, és ha jól emlékszem, akkor éppen a magyar soros elnökségnek is az erős Európa volt a mottója a programunknak. Tehát ez is egy érdekes
egybeesés lehet. Pontosan így van, akár ami hát talán január 3-án még megengedhető ez az apró kis tréfa. Ugye ez a külföldiek fülében az Érosz Európa hangzást jelentette, ami számos derültséget okozott, de valóban ez az erős Európa, hogy járulhatnak a kisebb tagállamok is hozzá ahhoz, hogy ez a közösség megerősödjék. A horvátoknak is teljesen nyilvánvalóan ez a legfőbb cél.
Itt Horvátország, mint újonnan csatlakozott uniós tagállam kapcsán, ugye a bővítés érintőlegesen szóba került, és én azt láttam, hogy itt az ő elképzeléseik vagy programpontjaik sorában is szerepel a bővítési politika folytatása, és azért ez érzékeny kérdés, de éppen Ursula von der Leyen az új uniós bizottság első ülésén, valamikor december első felében arról beszélt, hogy stratégiai hiba az Albániával és Észak-Macedóniával tartandó csatlakozási tárgyalások megkezdésének elhalasztása, ugyanis fontos, hogy a Nyugat-Balkán országai számára mihamarabb világossá tegyük, hogy Európa számít rájuk. Azért ez egy nagyon érzékeny terület, és az uniós vezetők is, meg az egyes uniós tagországok vezetői is azért megosztottak ebben a kérdésben, de mi lehet a menetrend, vagy mik az esélyek egy további bővítés terén?
Ugye nagyon nehéz ebben a dologban olyan álláspontot képviselni, vagy pontosan minden logikát követni, ami az egyes politikusokat vezeti. Van, aki nyilvánvalóan a pénztárcáját félti. Tehát újabb déli, délkeleti tagállamok behozatala, kiadás inkább. Az nyilvánvalóan kiadás. Tehát a nettó befizetők számára azért ez mindig egy olyan tétel, ami viszi a pénzt teljesen nyilvánvalóan. És valóban az én emlékeim között is számos olyan momentum szerepel, amikor öreg nyugati diplomaták, soha nem felejtem el, éppen Svájcban töltöttem a diplomáciai szolgálatomat, amikor csatlakoztunk, és akkor a luxemburgi nagykövet azt mondta nekem, hogy te Gergely, te tényleg egy nagyon rendes, jó srác vagy, de hát az életben el nem tudtam képzelni, hogy ti valaha ebbe a klubba fogtok tartozni, és hát különben is mibe fog ez nekünk kerülni. És hát látjuk, hogy mindig, ha van valami balhé Közép-Kelet-Európában, akkor újra és újra felbukkannak ezek az arcok, most nevezzük őket csak mind luxemburgi nagyköveteknek, akik valahol ezt a civilizációs értetlenségüket fejezik ki, hogy ti ott az egykori vasfüggöny mögött a jó ég tudja, hogy mi van ott nálatok, meg egyáltalán tudtok-e késsel villával enni. Tehát ez a szemlélet sajnos azért még nagyon-nagyon jelentősen ott van, és el tudjuk képzelni, hogyha ez a Magyarországgal kapcsolatban, vagy Közép-Európával kapcsolatban így él, akkor ez vajon miképpen él a Balkánnal kapcsolatban, amiről ugye Metternich óta tudjuk, hogy az ő kertjének a végében kezdődik. Szóval tehát ezek a beidegződések nagyon-nagyon, de nagyon mélyen ülnek, és emellett persze, hogyha azt vesszük, hogy lehetne ezeket az államokat mondjuk az orosz befolyás alól kihozni, hogy lehetne őket az európai stabilitás érdekében intézményesen is közelebb hozni ahhoz a közösséghez, amihez mi is tartozunk. Ugye geopolitikai szempontból teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarországnak és Közép-Európának az lenne a jó, ha nem ő lenne a perifériája az Európai Uniónak. Minden állam, amelyik stratégiában gondolkodik, arra törekszik, hogy ne ő legyen annak a közösségnek.
Ugye a bővítési lehetőségek kapcsán rendre felvetődik az is, hogy hol van egyáltalán a bővítés földrajz és kulturális határa. Különösen akkor, amikor mondjuk Törökország esetleges uniós csatlakozásáról beszéltek, vagy most már kevesebbet beszélünk erről, de amikor erről volt szó.
Pontosan, és mondjuk azon a vitán látszik, hogy ez mennyire meddő tud lenni, de ugye az meg ráadásul már jóval túl van a Nyugat-Balkánon, de hát gondoljunk csak mondjuk Bosznia-Hercegovinára, ami gyakorlatilag egy megoldatlan konfliktus abból a szempontból, hogy mint államalakulat elég nehezen értelmezhető. De hát ott van Koszovó kérdése, ott van az egész Albán kérdés. Ezek mind olyan dolgok, amik Európa stabilitása szempontjából döntő jelentőségűek, és teljesen nyilvánvaló az, hogy a magyar érdek az, hogy ezeket minél szorosabban kövessük nyomon, minél inkább ott legyünk ezeken a területeken. Ebből a szempontból nyilván a magyar biztosnak juttatott ez irányú portfólió döntő jelentőség.
Azt azért gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy azért nem a közeljövő napi rendjén lévő kérdés az, hogy egy új uniós tagország, vagy akár több uniós tagország is felvétel, vagy csatlakozik az európai.
Én sem gondolom, bár abból a szempontból óvatos vagyok, hogy a jelenlegi világpolitikai helyzetben mindig történhetnek olyan váratlan dolgok, amelyek felgyorsítják ezeket a folyamatokat. Gondoljunk csak arra, hogy 98-ban Magyarország NATO tagsága milyen sebességgel valósult meg. Ne adj Isten, hogy valamiféle háborús összefüggésben kelljen ezt az egész kérdést újra átélni vagy látni, de azért mindig történhetnek olyan váratlan dolgok, amelyek ilyen folyamatokat felgyorsítanak.
A bővítés kapcsán idéztem egy gondolatot, vagy egy mondatot az új uniós bizottság elnöktől, Ursula von der Leyentől, és vele kapcsolatban azért mondhatjuk talán azt, hogy amolyan meglepetés emberként varázsolták őt elő erre a posztra, megbuktatva ezzel a Spitzenkandidát rendszert, és sokan úgy vélekedtek akkor, hogy voltak éppen Emmanuel Macron francia államfő találta meg, vagy találta ki őt, de azért vannak olyan vélekedések is, talán, ha jól emlékszem, akkor ön is erről írt, hogy azért itt Merkel szerepe meghatározó volt abban, hogy ő lett a bizottság elnök, és hogyha most megnézzük, és majd aztán rátérünk most már valóban a németországi helyzetre, itt most három nagyon fontos poszton három német hölgy található, ugye Angela Merkel német kancellárként, mondhatjuk ugye CDU elnökeként Annegret Kramp-Karrenbauer, és hát ott van az Európai Bizottság elnökeként Ursula von der Leyen. Hogyan írható le egyáltalán az ő viszonyrendszerük vagy kapcsolatuk? Itt már tulajdonképpen egy kicsit a németországi helyzetre térünk át.
Igen, keresd a nőt, mondhatnánk, de azt gondolom, hogy érdemes egy pillanatra valóban elidőzni Ursula von der Leyen bizottsági elnökségénél. Ebben az ügyben én hiszek azoknak, akik nagyon közelről látták ezt, hogy ez valóban Emmanuel Macron fejéből pattant ki ez az ötlet, bár nem zárom ki, hogy ennek az ötletnek a kipattanását mondjuk megelőzte egy rövid italozás a szállodában, ahol annak idején, nem is tudom, a G20-ak üléseztek talán Japánban.
Oszakában, és akkor
ugye... Amit én ugye mindig hallottam, meg mindig hallottunk, hogy a franciáknak nagyon fontos, hogy az európai pénzügyek francia kézben legyenek. Hát ugye ez megvalósult Lagarde asszony vezetésével, és az, hogy ebben a beszélgetésben ott milyen nevek merültek föl, ezt ugye soha nem fogjuk megtudni. A tény az...
Talán egyszer egy emlékiratból
megtudhatjuk, de tény és való, hogy Emmanuel Macron javasolta az egykori német honvédelmi minisztert, ami igazából mindenkinek jól jött, mert azt a német kancellár is látta, hogy ki kell őt menteni ebből a honvédelmi minisztériumi állásából. Látjuk, hogy ott milyen zűrös ügyek maradtak utána, a tanácsadói szerződések, jó ég tudja, törölt SMS üzenetek, és a többi, és a többi. Ebből ki tudja, hogy még milyen kínos ügyek lesznek, de azért én azt gondolom, hogy ha mindezt félretesszük, és valóban úgy próbáljuk ezt az egész kérdést felfogni, hogy valóban a visegrádi tagállamok jelentős közreműködésével egyrészt a Spitzenkandidát rendszer, ami egy áldemokratikus rendszer volt, az ezzel megbukott egyrészt, másrészt pedig egy olyan bizottsági elnök került a szervezet élére, aki nagyon sok mindent másképp lát, mint az elődje. Itt egyet emelnék ki, aminek már-már ilyen civilizációs jelentősége van, és ami mint csepp a tengerben jelzi, hogy azért itt egy más megközelítéssel van dolgunk. Ugye ez az európai életforma védelméről, illetve most kicsit átkeresztelték népszerűsítéséről szóló biztosi hely, ami azért megpróbálja valamennyire óvatosan, bizonytalanul, tétovázva, valahogy értékközpontú vagy értékorientált összefüggésbe helyezni mindazt, amiről az európai politika szól. Ez mindenképpen egy olyan újítás, ami az új bizottsági elnök nevéhez fűződik.
Utalt arra, hogy a visegrádi négyek is közreműködtek az új uniós biztos megtalálásában, vagy egyáltalán a posztra történő megválasztásában. Azért talán érdemes arra is kitérnünk, hogy Magyarország, ugye a magyar külpolitika szempontjából mi is lehet a mérleg. A korábbi elemzésében is arra kereste a választ még éppen, amikor egyáltalán Ursula von der Leyen neve felvetődött, hogy jó-e nekünk az ő személye, jó-e nekünk von der Leyen. Erről is írt egy elemzést. Most jó lesz nekünk vélhetően, hogy ő lett a Európai Bizottság elnöke?
Az ember óvatos az ilyen egyértelmű kijelentésekkel, de én azt gondolom, hogy a jelenlegi választékot, politikusi felhozatalt tekintve a lehetőségek közül még mindig a legjobb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt bátran megkockáztatom.
Mik lehetnek egyébként a leghangsúlyosabb területek Itt ugye beszélt Ursula von der Leyen a klímacélokról, a klímasemlegességről, bár itt azért 2050-re tolták ki a célokat és a határidőket, aztán a digitalizációt hangsúlyozta. Érdekes módon egyébként Angela Merkel is az újévi köszöntőjében, vagy az újévi beszédében szinte ezt említette elsőként. És aztán természetesen a migráció kezelése, és ez is egy érdekes dolog, hiszen itt azért világos különbségtételt tesz legális és illegális formák vagy migráció között, plusz egy erős külső határvédelemről beszél, és ráadásul valamikor az év végén Berlinben adott egy nyilatkozatot, és ott, ha jól emlékszem, akkor kifejezetten arra utalt, vagy arról beszélt, hogy egy új migrációs paktumot készítenek elő, vagy új migrációs paktum készül, ami vélhetően 2020 első negyedévében, vagy első fél évében már az uniós testületek elé kerül. Tehát mik lehetnek azért itt a fő hangsúlyok, vagy a hangsúlyos területek?
Én azt hiszem, hogy európai szinten és Németországban is egy nagyon izgalmas, ha tetszik, stratégiai átrendeződés vagy iránykeresés zajlik. Azt ugye mindenki érzi, hogy a migráció dolgában azért ott nem csak, hogy volt 2015 tájékán egy stratégiai tévedése a kancellárnak, vagy egy olyan gesztusrendszere, ami aztán beláthatatlan következményekkel járt. Azt is érzi mindenki, hogy az európai versenyképesség, és ugye ez egy olyan pont, ami itt akár digitalizációról beszélünk, akár klímacélokról mindenképpen szerepet játszik, az európai versenyképesség, gazdasági versenyképesség megóvása az döntő jelentőségű. És ugye itt merülnek föl azok a kérdések is, hogy vajon a klímacélokat mennyire lehet úgy teljesíteni, hogy azoknak ne legyen gazdasági korlátozó ereje, miközben látjuk, hogy a nagy versenytársak, akár az Egyesült Államok, akár Kína, gyakorlatilag minden gátlás nélkül folytatja az abszolút tékozló klímapolitikáját. Tehát ennek az egyensúlynak a megtalálása, ez a döntő kérdés, és ennek számos belpolitikai vonatkozása is van. Németországban látjuk, hogy a zöldek előretörése, a hagyományos pártok visszaesése, az mind ezekkel a dilemmákkal függ össze. Mennyi biztonság, mennyi új munkaerő? Kit tudok behozni mindenféle veszélyek nyakamba vétele nélkül? Kiket tudok kvalifikált munkaerővé tenni? Honnan hozom azokat? Hogyha azokat nagyon messziről hozom, akkor vajon a civilizációs károk nem lesznek-e nagyobbak, mint a gazdasági haszon? Hogyha Közép-Kelet-Európából hozom el, akkor vajon nem a saját térdembe lövök-e azáltal, lásd Magyarország, hogy az már ott meglévő német érdekeltségű vállalatoktól szipkázom el a szakképzett munkaerőt? A klímacélok tekintetében ugye ott is látjuk, hogy bármennyire is fontos az, hogy ezek megvalósuljanak, azért a német autóipar érdekei, azok olyan gazdasági súlyt képviselnek, amik bizony Magyarországot is megrodgyanthatják, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy az ő érdekeik
érvényesek. Ezért lett ez a céldátum 2050, tehát, hogy...
Hát ugye ez a kérdés...
Teszünk gesztust a zöldek felé is, de teszünk gesztust a német autóipar felé is.
Csak a sok gesztusba bele is lehet dögleni, hogy finom legyek, különösen akkor, hogyha a német autógyárak, és egyre több szó esik erről, stratégiája nem biztos, hogy az, ami egy hosszú távú von fenntartható gazdaságos, ugyanakkor környezetkímélő autótechnológia kidolgozását jelenti. Nem biztosak már abban, hogy ez az elektromos autózás, ez valóban ez az üdvözítő út. Tehát nagyon sok bizonytalanság van ebben, de ugye a kérdés úgy szólt, hogy mik lehetnek a stratégiai témák. Hát ez az európai versenyképesség, ezen belül a klímacélok, a munkaerő, a fiatalok munkavállalása, a digitalizáció elterjedése, az ebből adódó munkaerő fölöslegnek a felvétele. És hát természetesen az, amit persze a politikai kommunikáció mindig próbál nagyon kiélezni, ezt nap mint nap tapasztalhatjuk, tehát azért a migráció kérdése, az nap mint nap látjuk akár most is a szilveszteri németországi események kapcsán, újabb és újabb civilizációs összecsapásokhoz vezet, aminek nem látni azt a biztos kimenetelét, hogy egy nyugodt, konszolidált társadalomban egy prosperáló gazdaság működne.
Most hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést Prőle Gergellyel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének vezetőjével.